Folytatódik az aréna. A mai vendég Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. A beszélgetést hallgatóink felvételről hallják. Az elmúlt fél órában az ellátásbiztonságról beszéltünk, és tulajdonképpen ezt is folytatjuk. Mire lesz szükség, vagy mire lehet inkább szükség a következő évtizedekben? Nagyobb alap vagy csúcserőművi kapacitásra? Hiszen említette, hogy tervezik támogatni az egyedi fotovoltaikus megoldásokat, a kiserőműveket, vagy akár a nagyobb naperőmű telepeket. Van tervbe véve nagyobb fejlesztés? Egy Mavir adat, amely szerint egy évtized alatt legalább 5300 megawatt hazai termelőkapacitást kell létesíteni, 2031-ig pedig valamivel több mint 7000 megawattot. Szóval csúcs, ugye, vagy alap kell inkább?
Ugye, ha most akkor az áramszektorról beszélünk, igen, akkor ugye azt látni kell, hogy a magyar áramtermelői kapacitásoknak a struktúrája az régóta egy meglehetősen diverzifikált, több lábon álló struktúrát mutat. Ugye a magyar áramtermelésnek a gerincét adja a paksi nukleáris erőmű, ezen kívül jellemző a gázbázisú, rugalmas áramtermelés a magyar rendszerben, van egy jelentős szenes erőművünk a Mátra alján, és ezt egészítik ki a megújuló áramtermelő kapacitások. Most a jövőre vonatkozó áram termelési mixben ugye úgy döntött a kormány, hogy továbbra is jelentős szerepet fog játszani a nukleáris energiatermelés, tehát ha úgy tetszik, akkor nagyon hosszú távon a nukleáris energiatermelésre számítunk, mint a magyar villamosenergia termelésnek a gerince. Ezt egészíteni ki lehető legnagyobb mértékben megújuló bázisú villamosenergia termelés, amely ugyancsak üvegházgáz kibocsátásmentes, tehát ugye a nukleárisnál is meg kell említeni, hogy ez klíma szempontból egy ugye nagyon kedvező energiatermelési forma. A megújuló bázisú energiatermelés is ilyen módon erősíti ezt a jellegét a magyar szektornak, és ezt fogja kiegészíteni várhatóan minden olyan megoldás, ami flexibilitást ad a magyar rendszernek. Ez ma leginkább gázbázisú áramtermelést tud jelenteni. Hosszú távon Európában és köztük Magyarországon is a szénbázisú villamosenergia termelésnek nagyon nehéz helyzete lesz. Mondhatom azt is, hogy ugye leginkább csak azt képzelhető el, hogy előbb-utóbb, de inkább előbb ezek a kapacitások lassan le fognak épülni. Már ma is látjuk, hogy a széndioxid árak emelkedésével a már meglévő kapacitások is nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerülnek. Ez az európai energia-klímapolitikának egyébként egy szándékozott egy meglévő célja, hogy minél tisztább, minél üvegházgázmentesebb, klímabarátabb energiaszektort hozzunk létre. Úgyhogy a magyar várható jövőbeni villamosenergia termelési mix az nukleáris, megújuló és gázbázisú energiatermelésből fog összeállni. Ebből ugye két olyan portfólió elem van, ahol állami politika, állami támogatás is megjelenik, ez a nukleáris energiatermelés, ugye ahol brüsszeli döntés alapján az új paksi blokkoknál Magyarország megkapta azt az engedélyt, hogy piackonform módon akár állami támogatással is segítse ezt a projektet, illetve a megújuló beruházásoknál is lehetőség van arra, hogy versenyeztetés révén ugyan, de amennyiben szükséges a megcélú tűzött kapacitások megvalósítását támogassa a magyar kormány. A gázbázisú erőművek építése az magánpiaci feladat, tehát itt alapvetően úgy kell a piaci környezetet alakítani, illetve hát váratlan úgy is fog alakulni magától, hogy a villamosenergia piaci árak azok vonzóvá fogják tenni a beruházók számára ezt a terepet, tehát azt várjuk, hogy ezek a számok, amelyek azért tegyük hozzá, ugye Mavir mindig a biztonságos ellátásra törekszik, és sokszor ugye önellátás feltételez a jövőben az árampiacon. Ezek nagyon nagy számok, amiket most hallottunk, én azt gondolom, hogy egy kicsit ezek ilyen túlzóak, vannak, de azt gondolom, hogy amennyiben van hiányzó kapacitás, ott tehát ilyen módon tervezzük, hogy ezek majd belépnek a piacra.
És elképzelhető az önellátás, illetve azt is kérdezném, hogy jelen pillanatban hogy néz ki a hazai áramellátás, mekkora a hazai kapacitás és az import?
Hát ugye az önellátás Magyarország energetikai szektorai szempontjából, ugye az önellátást nehéz értelmezni.
Villamos energiánál mondjuk.
Hát a villamos energiánál is nehéz értelmezni, de mielőtt a villamos energiára mondanék valamit, azért ugye föl kell arra hívni a figyelmet, hogy Magyarország legalábbis hagyományos energiaforrások tekintetében meglehetősen kiszolgáltatott és importfüggő, ugye kőolajból importunk az 80-90% között van, földgáz importunk is a hazai fogyasztás 80%-át adja, tehát ilyen körülmények között nagyon nehéz önellátásról beszélni. Természetesen minden olyan törekvés, amikor a hazai szénhidrogén kitermelést támogatjuk, és ilyenek szerencsére vannak, van egy nagyon sikeres gáz kitermelés koncesziós programunk a minisztériumban, amit tovább szeretnénk folytatni. Nő a MOL-tól független koncesziós gáz kitermelőknek az aktivitása és a kitermelési mennyisége. Minden olyan eset, amikor a megújuló energiafelhasználással gázt váltunk ki, például a távhőszektorban, ahol egy ilyen programot szeretnénk is, illetve tervezünk is megvalósítani, egy sokkal intenzívebb megújuló energia programot a távhőszektorban.
Geotermikus energia felhasználása például?
Geotermikus és biomassa felhasználás egyaránt erre abszolút alkalmas lehet. Több nagyon jó példánk van városi szinten is, amikor gyakorlatilag Kaposvár, Pécs távfűtési rendszere, Hódmezővásárhely szinte teljes egészében átáll megújuló bázisú energiatermése, ezt tovább kell folytatni, ez mind segít, de ha mindezt megcsináljuk, akkor is csak hosszú távon lehet arról beszélni, hogy Magyarország önellátó legyen. Na most a villamos energia szektorban ugye lehet olyan célt kitűzni, hogy Magyarország önellátó legyen, csak nem nagyon van értelme, és miért mondom ezt. Hogyha megnézzük, ugye a magyar villamos energia piac az egy integráns része az európai integrált árampiacnak, és a határai a magyar beépített erőművi kapacitásnak megfelelő nagyságú, majdnem megfelelő nagyságú határkeresztező kapacitás van kiépítve, ami lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag az egész évben, minden órában Magyarország onnan biztosítsa a fogyasztását, ahonnan a legolcsóbban tudja. Tehát ha a magyar termelők azok versenyképesek, akkor magyar áramot fogyasztunk, hogyha a szomszédok, vagy a németek, vagy a csehek, vagy a lengyelek éppen a legköltséghatékonyabban, akkor a magyar fogyasztók onnan tudnak vásárolni. Ez egy óriási versenyelőny a magyar energia fogyasztók számára, hiszen mindig a legolcsóbb rendelkezésre álló forrás biztosítható számukra. Ezért én azt gondolom, hogy egy elfogadható szintű, hogy is mondjam, csak nettó importőr pozíció Magyarországra az semmilyen különösebb veszélyt nem jelent, sőt, igazából még egyszer mondom, ezt a fajta versenyképes energiapiaci vagy árampiaci árazást teszi lehetővé. Tehát ezt egy nagyon kiegyensúlyozott módon, én azt gondolom, az import lehetőségeket, azt a hazai erőművi kapacitással szinte egyenértékű portfólió elemként kell majd figyelembe venni a jövőbeni politika kialakításában.
És ez a 80-90% gáznál, kőolajnál mennyire csökkenthető? Mi a reális arány szint, mármint behozatal szempontjából? Mert mondjuk, ha geotermikus energiát használnak a távhőre, illetve ugye a távhő, mint olyan, míg 20 évvel ezelőtt éppen az ellenkező folyamat zajlott, mindenki próbált a távfűtésről leválni, illetve leválasztani a társasházát. Most egyre többen próbálnak csatlakozni, mert hogy olcsóbb. Szóval ez milyen csökkenést eredményezhet? Mennyivel kevesebb gáz fogy, és mennyivel jobb az arány?
Akkor vegyük, igen. Hát vegyük talán a gáznak a példáját, akkor ugye a földgáz felhasználás tekintetében ma úgy állunk, hogy Magyarország valahol 9 és 10 milliárd köbméter között fogyaszt időjárástól függően évente földgázt, ebből körülbelül másfél-két milliárd köbméter tud biztosítani hazai kitermelésből. Ez a hazai kitermelés, ahogy említettem, ez valamilyen mértékben talán fokozható, részben modern technológiával rendelkező befektetőknek a piacra vonzása révén, de azért összességében a hazai földgáz vagyon és kitermelés csökkenésével számít minden piaci szereplő. Tehát azt mondhatom, hogy középtávon egy 8 milliárd köbméter körüli gázimport igénnyel tudunk ma számolni. Ez a úgy mondjam, a business as usual kész, tehát ha minden változatlan, ahogy ma történik, akkor körülbelül ez az, amire számítanunk kell, és azon kell elgondolkoznunk, hogy hogy lehet ezt minél diverzifikáltabb módon, minél hatékonyabban, minél alacsonyabb áron, minél nagyobb ellátásbiztonsági ugye, környezetben biztosítani a magyar fogyasztók számára. Van és elképzelhető olyan alternatíva, hogy ezt a fogyasztási mértéket radikálisabban csökkentsük, ahhoz egy jóval, a mainál jóval intenzívebb megújuló energia és energiahatékonysági program megvalósítására van szükség, de látni kell, hogy az ilyen programoknak a költsége is elég jelentős, tehát egy, megint azt mondom, egy racionális egyensúlyt érdemes keresni a földgáz import függés csökkentése és a ugye megújuló és energiahatékonysági programok támogatása között. Ugye ma az látszik, hogy földgáz tekintetében az ipari fogyasztás esetén várhatunk egy kis fogyasztás növekedést, elsősorban vegyipari beruházások oldalán. Másrészt a lakossági oldalon azért számítunk arra, hogy egy fogyasztás csökkenés keletkezhet, megvalósulhat részben az említett távhőszektorban, részben egyedi megoldások, megújuló energia, földgáz, ugye kiváltás területén, de azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ugye azon kell elgondolkozni, hogy 2020-tól, amikor Magyarországnak az Oroszországgal megkötött jelenlegi megállapodása az lejár, akkor milyen feltételek mellett érdemes és lehetséges biztosítani a biztonságos hazai földgázellátást.
Ebben a pillanatban 2018 nyarán mit lehet mondani, mit gondol? A diverzifikálás, az oroszországi függőség jelentősen csökkenthető-e? Földrajzi adottság, és hát ha vannak vezetékek, kiépített vezetékek, amelyekre nem kell euró milliárdokat költeni, természetesen olcsóbban tudnak működni, mint egy teljesen új, sok ezer kilométeres, sok milliárd euróból megépülő vezetékrendszer. Hogy lehet a függőséget csökkenteni?
Így van. Hát én azt gondolom, hogy úgy lehet csökkenteni, hogyha minden lehetséges alternatív forrást és útvonalat igyekszünk figyelembe venni és valóságossá tenni a magyar fogyasztók számára. Egyébként ebben az értelemben, nevezetesen a gázpiac diverzifikálása területén a elmúlt 5-6 évben nagyon-nagyon jelentős előrelépés történt a magyar piacon. Ugye itt döntő volt azoknak a határkeresztező kapacitásoknak a megépítése, elsősorban a szlovák-magyar gáz összekötő vezeték, a horvát-magyar összekötő vezeték, a román-magyar összekötő vezetéknek a megépítése, amelyek ma azt a helyzetet eredményezik, hogy a magyar kereskedők, fogyasztók orosz-ukrán irányból is, és nyugati-déli irányból is meg tudják vásárolni a magyar import szükséglet kielégítéséhez szükséges gázmennyiséget, és ilyen szempontból az orosz gáz, az orosz szállító egy egészséges versenyhelyzetbe került a magyar piacon. Ugye 4-5 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, amikor a magyar gázfogyasztók 30-40%-kal fizettek többet egy köbméter gázért, mint a német fogyasztók, mert ezek a diverzifikációs lehetőségek még nem voltak a magyar piacon. Ahhoz képest ma a magyar gáz nagykereskedelmi árak azonos szinten vannak gyakorlatilag a régiós országokkal, illetve Ausztria, német gáz árakkal. Ez egy óriási dolog, ez évi 100-150 milliárd forint gázbeszerzési költség megtakarítás jelent a magyar fogyasztók számára, tehát ezek az interkonnektor beruházások, ezek az összekötő vezeték beruházások, ezek masszívan megtérültek a magyar fogyasztók számára. Én azt gondolom, hogy ezen az úton érdemes tovább menni, és ma azt látjuk, hogy két olyan lényeges forrás lehetőség van a régiónkban, ahol elérhető közelségbe került az, hogy ezek hozzájáruljanak a magyar gázpiac további több lábon állásához. Ezek közül a legígéretesebb az a fekete-tengeri földgáz kitermelés, amely hát reményeink szerint ez év végén válhat realitássá, amikor az ottani amerikai és osztrák kitermelők meghozzák várhatóan a végső beruházási döntésüket, hogy elkezdenek-e földgáz termelni. Egyébként nem csak Kelet-Európa, hanem Európa egyik legígéretesebb ugye, földgáz területén. Tehát a román opció az egyik ugye, rendkívül fontos opció, a másik pedig a cseh folyós földgáz elérésének a megteremtése. Ugye, ha körbenézünk, akkor régióban Lengyelországból, esetleg Olaszországból, még, hogy mondjam, hát hogyha nagyon, nagyon fantáziadúsak vagyunk, akkor esetleg Görögország felől tudna Magyarország cseppfolyós földgázt a magyar piacra juttatni. Ezek közül úgy tűnik, hogy a legnyilvánvalóbb és a legversenyképesebb lehetőség az lenne, hogyha megvalósulna Horvátországban az a régóta tervezett projekt, ami a Krk sziget környékén egy ilyen úszó cseppfolyós földgázterminál megvalósításában öltene testet, és ott magyar piaci szereplők, akár állami, akár magánpiaci szereplők annyi kapacitást kötnének le, amely már lehetővé tenni ennek a terminálnak a megépülését. Ez egy újabb útvonal és forrás diverzifikációt jelentene a magyar piac számára, és én magam azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos ugye, történet lenne a jövőbeni gázpiac szempontjából, gyakorlatilag mind a két opció.
Erről már évek óta lehet hallani a horvátországi Krk-szigeténél létesítendő egységről. Mikorra lehet ebből realitás? Mert ugye, ahogy azt halljuk, az ember úgy gondolja, hogy egy-két év, de azért ez egy kicsit hosszabb távú dolog lenne, vagy lehetne. Hogy látja?
Így van, tehát a horvát esetre kanyarodva, ott ugye jelenleg zajlik az az úgynevezett ilyen open season, vagy kapacitás lekötési eljárás, ahol a piaci szereplők most már kötelező jelleggel nyilváníthatják ki, hogy kívánnak-e kapacitást, úgynevezett visszagázosító kapacitást és kapcsolódó csővezeték kapacitást lekötni. A horvát projekten jelenleg a második köre zajlik ennek az eljárásnak, és ebben a második körben a horvát fél jóval kedvezőbb kondíciókat hirdetett meg, mint az első körben. Úgy tűnik, hogy arra is hajlandóságot mutat, hogy horvát szereplők is részt vegyenek a kapacitás lekötési eljárásban, és a LNG terminál megvalósításhoz kapcsolódó tarifák, tehát a visszagázosítási tarifa és szállítási tarifák is, amelyek a magyar piac számára, hogy mondjam, piaci alapon is elérhetővé tennék ezt a földgázforrást, azok most sokkal kedvezőbbek, mint az első körben. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg az a helyzet, hogy a horvát projekt számára együtt áll nagyon sok minden ahhoz, hogy ez realitássá váljon. Nagyon erős az Európai Uniós támogatása a projektnek pénzügyi és egyéb szempontból is. nemzetközi támogatása is erős a projektnek, és úgy tűnik, hogy a horvát fél is mindent megtesz, hogy ez megvalósuljon. Nemrégiben fogadta el a horvát parlament az úgynevezett LNG törvényt, amely lehetővé fogja tenni, hogy azokat a földterületeket a horvát kormány kisajátítsa, ahol ez a projekt megvalósulna. Ez egy döntő pont volt ahhoz, hogy a projekt előre tudjon mozdulni. Tehát azt látjuk, hogy van egy olyan momentum, amikor ez a projekt talán kimozdul abból a helyzetből, amire ön is utalt, hogy ugye nem régen beszélünk róla, de nem akar a dolog mégsem megvalósulni. És hát hangsúlyozni kell, hogy ebben a projektben a magyar félnek, a magyar piaci és állami szereplőknek közvetlen hatásuk van arra, hogy a projekt megvalósul-e, hogyha a magyar fél úgy dönt, hogy itt egy jelentősebb kapacitás lekötésbe belép, akkor nagyon jelentősen javul a projekt megvalósulásának a lehetősége. Ugye a Fekete-tengeri projekt kapcsán én úgy látom a magyar kormánynak a mozgástere kisebb, ott azért részben szemlélői vagyunk azoknak az eseményeknek, amelyek lezajlanak. Tehát mindenképpen izgalmas most a helyzet, szerencsére még minden opció nyitva van.
Ez egy kicsit talán jövőkutatás, futurológia, találgatás, jóslás, de mindenképpen ugye mondja ön is, és természetesen készül a Nemzeti Energiastratégia rövid, hosszú, középtávú, 5-10 éves távlatokra. Mennyire tudnak számolni azokkal az eseményekkel, amelyekkel nem tudnak számolni? Gondolok én itt arra, hogy mondjuk ha 5 évvel ezelőtt azt mondom önnek, hogy néhány éven belül a dízelautókat Németországban elkezdik nem kedvelni a vásárlók, elektromos autókra akarnak átállni a fő cégek, a legnagyobb benzin és dízel üzemű autókat gyártó cégek azt mondják, hogy na akkor mi most 10 év múlva már csak elektromos, azt mondta volna, hogy hát igen, ez egy nagyon kedves ötlet, de nem biztos, hogy ez megvalósulna. Vagyis jelentősen átalakulhat akár 5 év múlva is az energiaigény, akár az elektromos autókkal, hogy mindenkinek az lesz, vagy 10 év múlva is nagyon nagy energia, villamos energia kapacitásra lesz szükség. Szóval ezekkel hogy tudnak számolni? Mert ugye egy erőműnek a megépítése, nem atomerőmű, akár egy gázerőmű megépítése, az egy hosszú 5-10, akár 15 éves folyamat, engedélyeztetés, tervezés, építés, kivitelezés, elindítás.
Hát amire utal, az ugye valóban az a folyamat, amit ma ilyen energiaszektor átalakulásnak nevezhetünk, ezt a németek Energiewende-nek nevezik, mi nevezzük csak ezt egy ilyen átmeneti, egy olyan időszaknak, amikor az egész energiaszektor működésének a környezetét azt a klímapolitikai elvárások és célok határozzák meg egyik oldalról, másik oldalról pedig azok a technológiai, újítási, innovációs folyamatok, amelyek részben a telekom szektorból, részben magából az energiaszektorból indultak el, és ugye teszik lehetővé, hogy olyan dolgok történjenek az energiaszektorban, amelyek korábban nem történtek. Tehát van egy olyan kettős nyomás a szektoron, még egyszer mondom, a klímacélok teljesítése, üvegházgáz csökkentési céloknak az elérése.
Ami nem túl könnyű dolog, mert ha gázt égetünk, akkor természetesen a klímának adunk egy kisebb pofont, aztán ne égetünk ugyanaz. Nincs igazán jó megoldás, vagy tökéletes megoldás, hogyha napelemet gyártunk, annak is van lábnyoma.
Természetesen mindennek van lábnyoma, de ugye ma, ha úgy tetszik, abban van egyfajta konszenzus, és ez azért egy sarkalatos pontja az európai, és ezen belül a magyar energiapolitikának is, hogy globálisan, ha úgy tetszik, az egyik legnagyobb kockázat, amivel ma az emberiség szembenéz, az a klímaváltozással kapcsolatos. Még akkor is, hogyha vannak, ugye, és lehetnek kétségek azzal kapcsolatban, hogy ebben mennyire a emberi tevékenység, tevékenység és mennyire más folyamatok játszanak közre. Mindenesetre teljesen természetes módon azt gondolom, hogy a üvegházgáz kibocsátási célok azok, amelyek a sarokkövét jelentik a politikának. És ez rengeteg innovációt, rengeteg újdonságot, rengeteg változást eredményez a szektorban. Ennek egy döntő része éppen a megújuló energiatermelésnek, a decentralizált energiatermelésnek a térnyerésével kapcsolatos, mindennel, ami okos mérés, hiszen tulajdonképpen naperőműveket építeni, megújuló energiatermelő egységeket telepíteni, tulajdonképpen egyszerű, gyors folyamat. Ma már azt látjuk, hogy ezeknek a hálózati integrációja fogja leginkább a folyamatnak a korlátját jelenteni. Tehát ha úgy tetszik, a kiépült átviteli és elosztó hálózatok nem erre épültek, nem erre a rendszerre, és azt kell kitalálni, és ez még egy sarkalatos pontja a következő időszak munkájának, hogy lehet azt a helyzetet létrehozni, hogy a hálózatot úgy korszerűsítsük, okosítsuk, hogy ez a fajta megújuló energiatermés integráció, ez Magyarországon megtörténhessen és segítse ezt az innovációs folyamatot, amit megél ez a szektor jelenleg.
Köszönöm szépen az aréna mai vendége Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!